Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Magyar Pétert, a Tisza elnökét bízta meg kormányalakítással az államfő.
Nagyköveti szintű izraeli-libanoni béketárgyalást tartottak Washingtonban. Évtizedek óta ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két ország diplomatái között.
Megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka.
Az időjárásról.
Délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megbízta a kormányalakítással Sólyog Tamás köztársasági elnök, jelentette be Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza párt elnöke, miután a Sándor palotában fogadta az államfő.
Magyar Péter azt is közölte, az új parlament az államfő tájékoztatása szerint május 4-én, 6-án vagy 7-én tarthatja alakuló ülését.
Arról is tájékoztatott, hogy már most pénteken megkezdődnek az egyeztetések a pártok vezetői között a Sándor Palota főigazgatójának és az országgyűlés főigazgatójának a részvételével a leendő országgyűlési bizottságokról és magáról az alakulülés menetéről is. Én ebben egyetértettem, és a Tisza párt delegálni fog több vezetőt is ide, hogy részt vegyenek ezen a protokolláris, de egyben politikai egyeztetésen is. Elmondta az elnök úr, hogy az ő számításaik szerint legkorábban, talán a május 1-i hosszú hétvége után, május 4-én kerülhet sor az országgyűlés alakuló ülésére.
Magyar Péter azt is elmondta, a megbeszélésen lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. A felvetése a Tisza elnökének tájékoztatása szerint Sólyog Tamás azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállamot, és megfontolja a felhozott érveket a távozásával kapcsolatban.
A tervezett menetrend szerint a győztes Tisza elnöke után az államfő a második helyen végzett Fidesz elnökét fogadta. Ezekben a percekben pedig a harmadikként az országgyűlésbe jutott Mi Hazánk elnökével egyeztet.
Elismerően szólt a leendő magyar kormányfőről az amerikai elnök.
Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember.
A Kossuth Rádió és az M1 aktuális hírcsatorna vendége volt a választást nyert Tisztelet és Szabadság párt elnöke, miniszterelnök jelöltje. Magyar Péter a többi között beszélt az uniós források hazahozatalának feltételeiről, a közmédia helyzetéről és a párt energiaprogramjáról is. Részletek Csüri Fanninoa összeállításában.
A Tisza a magyar emberek oldalán áll, a Tisza kormány pedig minden magyar embert képviselni fog. Köztük a Fidesz szavazókat, a Mi Hazánk szavazókat és a Tisza szavazókat is. Közölte a választást nyert Tisztelet és Szabadság párt, azóta kormányalakításra felkért elnöke a Kossuth Rádióban.
Azért fogunk dolgozni az első naptól kezdve, hogy ez egy működő és emberséges ország legyen, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amiket a rendszerváltáskor nem sikerült megvalósítani, vagy esetleg az úgynevezett fülke forradalom után nem sikerült.
Magyar Péter hangsúlyozta, minden jó intézkedést megtartanak, a családtámogatásokat pedig kiterjesztik. Emlékeztetett, 2008 óta egyik regnáló kormány sem emelte sem a gyest, sem a gyedet, sem pedig a családi pótlékot. Hozzátette, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Mint mondta, mind a 26 tagállam megkapta a neki járó forrást, a magyar embereknek azonban továbbra is hiányzik 8000 milliárd forint. Ezt ők haza fogják hozni, tette hozzá, és közölte, az ügyben már az Európai Bizottság elnökével is egyeztetett telefonon.
Az első feltétele az lesz, hogy elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Létre fogjuk hozni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, létrehozunk egy korrupcióellenes egyéb hivatalt is a teljes állami szférára. 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítunk minden volt képviselő és családtagjuk ellen. Ez az első. A másik feltétel, amit vállalunk, és hogy mondjam előre, hogy mindig csak olyan feltételt vállalunk, ami jó a magyar embereknek, ami jó a magyar vállalkozásoknak. Mi valóban a magyar érdeket fogjuk képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, de szerkesztő úr Moszkvában is, és Washingtonban is.
További feltételként nevezte meg a szabadság visszaadását a magyar nyomozóhatóságoknak, az igazságszolgáltatásnak és a sajtónak. Hozzátette, megszüntetik a propaganda média tiltott állami támogatását. Magyar Péter szerint ugyanis a leköszönő kormány erre több mint 600 milliárd forintot költött. Ezt a forrást ők az állami egészségügyre fordítják majd. Fejlesztenék a kórházakat, regionális csúcsintézményeket hoznának létre. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, az Orbán kormány tervével ellentétben nem fognak bezárni mintegy 40 vidéki kórházat. A médiával összefüggésben megismételte, új médiatörvényre és médiahatóságra is szükség lesz. Leállítják a közmédia hírszolgáltatását, és majd a függetlenség és a pártatlanság feltételeinek megteremtése után indulhat újra a sugárzás.
Tehát a negyedik az akadémia szabadságának visszaadása. A magyar egyetemeket visszaadjuk az egyetemi polgárságnak, kivesszük a pártkatonák kezéből, a kutatóintézeteket visszaadjuk a kutatóknak, ennyi.
A Tisza párt miniszterelnök jelöltje arról is beszélt, hogy beindítják a magyar gazdaságot, letörik az inflációt, a szennyező dél-koreai és kínai akkumulátorgyárak segítése helyett pedig a kis és közepes vállalatokat fogják támogatni. Valódi munkahelyteremtő beruházásokat fognak ösztönözni. Kijelentette, megtartják a déli határkerítést, és a békéért fognak dolgozni. 1000 milliárd forintot szánnak a közlekedés modernizálására, ugyanennyi pénzt pedig energiahatékonyság növelésre költenének. Az energiapolitikáról azt mondta, hogy három tényezőt tartanak szem előtt. A biztonságos energiaellátást, a lehető legalacsonyabb áron való beszerzést és a fenntarthatóságot. Magyar Péter megismételte, a magyarok érdeke, hogy legalább három irányból érkezzen az országba nyersanyag. Az üzemanyagárral kapcsolatban úgy fogalmazott, a leköszönő kormány a közel-keleti konfliktus kezdetén nem vásárolt alacsonyabb áron, például az Adria kőolaj vezetéken keresztül, ezért megcsappant a tartalék. Hozzátette, a Tisza kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, így az energiamix része maradna a Barátság kőolaj vezeték is. Tovább csökkentenék a benzin jövedéki adóját, és visszavennék az állami irányítást a MOL-ban. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentést megtartják, sőt, kiterjesztik a tűzifára is. Az utóbbi időben megemelt villamos energiahálózat rendszerhasználati díjat pedig felül fogják vizsgálni.
A választási rendszer reformjának a sajtószabadság és a parlamentbe jutott pártok közti kommunikáció fontosságát hangsúlyozza a Mi Hazánk mozgalom, amely a kisebb pártok közül egyedül jutott be az országgyűlésbe. Toroczkai László pártjának 6 képviselője lesz a parlamentben, Illés Anna összefoglalója.
A Mi Hazánk mozgalom szerint változtatni kell a választási rendszeren. Toroczkai László, a pártelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában emlékeztetett. A választási rendszer szerintük igazságtalan és aránytalan, mert a győztest erősíti, és már 2 évvel ezelőtt indítványozták a módosítást.
A Fidesz akkor támogatta Budapestre vonatkozóan a kezdeményezésünket, de nem támogatta az országgyűlésre, az országra vonatkozó kezdeményezésünket, ráadásul úgy, hogy mi akkor ott egy kicsit ilyen átverve éreztük magunkat, hiszen végig lebegtette a Fidesz, hogy lehet, hogy azt is megszavazza, nem szavazta meg. Ha akkor megszavazta volna, akkor most például a Mi Hazánknak körülbelül dupla ennyi képviselője van, tehát 12 képviselővel ülünk ott, ugyanezzel a szavazat, tehát 341 ezeren szavaztak ránk, illetve nincs tiszapárti kétharmad. És ugye most, ha látjuk az elmúlt nap történéseit, akkor jogos az a fajta aggodalom, amit én már a választások éjszakáján előrejeleztem, hogy a demokrácia állapotának romlására számítok.
A Mi Hazánk elnöke kitért arra is, hogy, mint fogalmazott, ügyek mentén együttműködhetnek az országgyűlésbe jutott két másik párttal.
Például most itt van a nagyváradi premontrei apátság megvédése, ez egy összmagyar ügy, tehát itt számítok a Fidesz támogatására, számítok a Tisza párt támogatására.
A Mi Hazánk mozgalom elnöke a sajtószabadság fontosságát is hangsúlyozta. Toroczkai László szerint a közösségi oldalak beavatkozása miatt a Tisza párt és a Fidesz jelentős előnnyel indult a választáson hozzájuk képest, ezért be is adtak egy kifogást és a végeredményt is meg fogják támadni. Hangsúlyozta, ezzel együtt elismerik a Tisza párt győzelmét.
Jövő héten tárgyalhat Budapesten a választást nyert Tisza párt elnöke és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Kelemen Hunor, az RMDS vezetője a Kossuth Rádióban elmondta, telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, aki találkozóra hívta. Úgy fogalmazott, a telefonbeszélgetés alapján a miniszterelnök jelölt komolyan gondolja a határon túli magyarok támogatását.
Kelemen Hunor kiemelte, részletekről akkor lehet beszélni, ha már ismerik az új kormány programját. Hozzátette, a támogatási politikában hangsúlyeltolódásokra számít, ahogy minden kormányváltáskor. Nem gondolja viszont, hogy változás lenne például a könnyített állampolgárság megszerzésének kérdésében, vagy olyan döntések születnének, amelyek szűkítenék az elmúlt évekre jellemző nemzetpolitikát.
A szakadékokat fel kell számolni határon túli magyarok és Magyarország között, ha van ilyen, és van, mindig volt kisebb-nagyobb mértékben, az nekünk egy állandó törekvésünk volt. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat lesz mindenki számára. Ezt meg kell tenni, mert hát ebben a kampányban azért hangzottak el ide-oda mindenféle olyan üzenetek, mindenféle olyan megnyilvánulások, amelyek nem segítik azt a nemzeti kohéziót, amely végül is akárhonnan nézzük, mindenkinek az érdeke kell, hogy legyen.
Eddig minden külképviseleti urna sérülés nélkül megfelelően lezárva érkezett meg a Nemzeti Választási Irodába. Hétfőn 169, tegnap pedig 86 szavazatgyűjtődobozt szállítottak az NVI telephelyére, 82-t még várnak.
Szétválogatás után a borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt eljuttatják a 106 egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságához, ahol belekeverik azokat a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számolják meg a voksokat.
Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy nem utalja át szerdán a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét.
Kedden Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben folytatja eddigi gyakorlatát, és inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Orosháza polgármestere reggel jelentette be, hogy a város nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást ma. A ma esedékes részösszegét nem sokkal ezelőtt pedig ugyanezt közölte Nagy Kanizsa önkormányzata is. Horváth Jácint polgármester indoklásként azt írta, nem szeretnék, ha a leköszönő kormány döntene a pénz felhasználásáról.
Érdemi együttműködést vár az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Közleményükben azt írták, terveik szerint már az új kabinet első hivatalos munkanapján átadják a hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követelés csomagjukat. A dokumentum a többi között azt tartalmazza, hogy nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket szeretnének.
Az amerikaiak blokkádja a Hormuzi szorosban tovább mélyítette az olajválságot. A világ legfontosabb kőolajszállítási útvonalán több száz tanker torlódott fel, és egyelőre senki nem tudja, hogy mikor indulhatnak el a szállítmányok. Közben több országban már kiapadóban vannak az üzemanyagkészletek. A Nemzetközi Energiaügynökség kilátásban helyezte a stratégiai tartalékok felszabadítását, ha ezt az energiasok megköveteli. Európában különböző módon próbálnak védekezni a magas árak ellen, de ezek a megoldások, ahogy a szakemberek fogalmaznak, csak átmeneti segítséget jelentenek. Szilágyi Béla összefoglalója.
Megállt az élet a Hormuzi szorosban, amióta az amerikai hadsereg blokkád alá vette a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát. Több száz tanker torlódott fel a szorosban. A kőolaj ára ennek hatására újra emelkedni kezdett. Ezzel párhuzamosan az amúgy is drága üzemanyagok tovább drágulnak. Egyre több országban számolnak be készlethiányról. A Nemzetközi Energiaügynökség bejelentette, készen állnak az olajtartalékok további felszabadítására. A szervezetnek 32 állam a tagja. Azt mondják, 400 millió hordónyi kőolajtartalékot szabadítanak fel, ha az iráni háború okozta energetikai sokhatás megköveteli. A kimutatások szerint a közel-keleti konfliktus az eddigi legnagyobb megrázkódtatást okozta a globális energiapiacokon. Több mint 80 olaj- és gázipari létesítmény, köztük termelőegységek, terminálok és finomítók szenvedtek károkat a közel-keleten. Európában is egyre nagyobb gondokat okoz a nyersanyag drágulása. A múlt héten Írországban a hadsereget is kivezényelték az elszabadult üzemanyagárak elleni tüntetések miatt. A szigetország nagyobb városaiban teherautók és traktorok torlaszolták el az utakat, és a tiltakozók több autópályát, valamint olajfinomítókat és tárolókat is blokkád alá vettek. A tüntetések nyomására 500 millió eurós támogatási csomagot jelentettek be Írországban, hogy enyhítsék az energiárak emelkedéséből fakadó terheket. A csomag részeként külön program indult a nehéz helyzetbe került fuvarozóknak. Közben Romániában súlyos kőolajkészletválság van kialakulóban. Az országnak több mint 2 millió tonna tartaléka van, ezeknek mintegy 60%-a található az országon belül, a többi más EU tagállamokban. A pontos helyszíneket biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra. Németországban a fuvarozók elkezdtek árat emelni a talpon maradások érdekében. A vállalkozások havonta több mint 1000 euróval, mintegy 400 ezer forinttal többet költenek üzemanyagra, és ezt a túlélés érdekében áthárítják a fogyasztókra, aminek komoly inflációt növelő hatása lehet. A német kormány ennek megfékezésére ideiglenesen literenként 17 eurócenttel, azaz mintegy 65 forinttal vitte lejjebb az üzemanyagárakat. Szakértők szerint a magas benzin és gázolajárak magas inflációt vetítenek előre, ami jelentősen fékezheti a gazdaságok teljesítményét. Elemzők azt is hozzáteszik, hogy ha stabilan 100 dollár körül alakulnak az árak, akkor ez az inflációs nyomás növelése mellett közvetlenül is emeli az árakat. A magas olajár adóként működik a gazdaságokban, ami csökkentheti a globális GDP-t. A központi bankok kénytelenek lehetnek tovább emelni a kamatokat az infláció fékezése érdekében, ami viszont drágítja a hitelezést. A magas üzemanyagárak a kereset csökkenését hozzák magukkal. Összességében a 100 dollár körüli olajár növeli a világban a gazdasági bizonytalanságot és a megélhetési költségek emelkedését vetíti előre. Magyarország olajellátását a barátságvezeték lezárása mellett egyelőre a tartalékok és az adóvezeték biztosítja, a gáz esetében pedig a török áramlat lényegében az egyetlen komoly szállítási útvonal. A századvég szakértője szerint a következő hetekben dől el, hogyan alakul a jövőben az ország energiaellátása.
Energetikai, gazdasági szempontból hazánknak az az érdeke, hogy a legtöbb lehetséges útvonalon keresztül a lehető legtöbb forrásból energiahordozókhoz juthasson. Minden olyan lépés, ami ebbe az irányba mutat, az jó lépés, és minden olyan lépés, ami ennek ellentétes, az kedvezőtlen energetikai szempontból.
Mondta Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője. Most még védett árakon tankolhatnak itthon az autósok, a hormuzi szorosban történtek miatt elhúzódó energiaválságra kell felkészülnünk. A benzinnél a mostani mintegy 100, illetve a gázolajnál a csaknem 200 forintos különbség tovább növekedhet.
Rövidesen véget érhet az iráni háború, ha a béketárgyalások akár már a következő 2 napban folytatódhatnak. Erről beszélt kedden Donald Trump. Az amerikai elnök a riportereknek azt tanácsolta, hogy maradjanak Iszlamabadban, mert rövidesen történhet ott valami. Az amerikai hadsereg közben arról számolt be, hogy fenntartják az iráni kikötők blokkádját, amelyeken amerikai közlés szerint egyetlen hajó sem jutott át a blokkád kezdete óta. Irán egyelőre nem kommentálta Donald Trump kijelentését, de az ENSZ főtitkára megerősítette, hogy rövidesen folytatódhatnak az egyeztetések. Munteán Erik összefoglalója.
Úgy gondolom, hogy közel a háború vége. Szerintem már kevés választ el minket attól, hogy lezárjuk. Ha most kivonulnánk a térségből, akkor 20 évig tartana, mire újjáépítenék azt az országot. Meglátjuk, mi lesz, de nagyon szeretnének megállapodni. Fogalmazott Donald Trump, hangsúlyozva, hogy ha nem támadják meg Iránt február végén, akkor most arra lenne atomfegyvere. J.D. Vance is az iráni helyzetről beszélt. Úgy vélte, hogy Teherán és Washington között túl mély a bizalmi válság. Rengeteg bizalmatlanság gyűlt fel Irán és az Egyesült Államok között. Ezt egyik napról a másikra nem lehet megoldani. Ugyanakkor azok az emberek, akik velünk szemben ültek, szerettek volna megállapodni velünk, mondta az amerikai alelnök. A tárgyalások újraindulását az ENSZ főtitkára is megerősítette. Értesüléseink szerint nagyon valószínű, hogy az egyeztetések folytatódni fognak. Találkoztam a Pakisztán miniszterelnök helyettesével, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy kifejezzem Pakisztán iránti elismerésemet a közel-keleti béke megteremtése érdekében vállalt erőfeszítéseikért, mondta Antonio Guterres. A teheráni vezetés viszont egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Az iráni állami hírügynökség csak annyit közölt, hogy nincs információjuk a tárgyalások folytatásáról. Közben a Perzsa-öbölben tart az amerikai hadsereg blokkádja, amellyel iráni kikötőket zártak le. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága szerint az első 24 órában egyetlen hajó sem szekte meg a tengerzárat. 6 járművet azonban vissza kellett fordítaniuk az iráni kikötők felé.
33 éve most először tárgyalt egymással közvetlenül Izrael és Libanon. A két ország diplomatái Washingtonban találkoztak. Az izraeli nagykövet előremutatónak nevezte az egyeztetéseket. Az amerikai külügyminiszter szerint eljött a történelmi pillanat a Hezbollah libanoni befolyásának megszüntetésére. Buka Bence és Pálinkás Adrián összeállítása.
Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások megkezdéséről a múlt hétvégén állapodtak meg, miután Izrael korábban sokáig elzárkózott a tűzszünet lehetőségétől. Bár a találkozó végül csak nagyköveti szinten valósult meg, így is történelmi jelentőségű. A két ország ugyanis 1993 óta nem folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az amerikai külügyminiszter szerint évtizedek óta most van a legnagyobb esély arra, hogy megtörjék a Hezbollah libanoni befolyását. Többről van most szó, mint egy egyszerű tűzszünetről. A cél a Hezbollah 2-3 évtizede tartó befolyásának tartós felszámolása. Nem csak az Izraelnek okozott pusztítás miatt, hanem a libanoni népet ért károk miatt is. A libanoniak ugyanúgy a Hezbollah áldozatai. Ennek most véget kell vetni, fogalmazott Marco Rubio. Izrael washingtoni nagykövete eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, kiemelve, hogy a felek a Hezbollah felszámolása kapcsán is közös állásponton voltak. Arra az újságírói kérdésre, hogy bevonják-e Franciaországot is a béke folyamatba, a nagykövet elzárkózott. Reményeim szerint nem kell közös erőfeszítéseket tennünk, és a franciákat sem kell majd bevonni a folyamatba. Szeretném, ha a franciák a lehető legmesszebb maradnának a béketárgyalásoktól. Nincs rájuk szükség, jelenlétüknek nincs pozitív hatása, különösen Libanonban, nyilatkozta a nagykövet. A tárgyalások ellenére az izraeli hadsereg tovább támadta a Hezbollah dél-libanoni állásait. A harcok március elején kezdődtek. A libanoni egészségügyi szervek szerint azóta több mint 2000-en haltak meg az izraeli légicsapásokban.
Ukrajnában ismét vannak civil áldozatai az éjszakai orosz légicsapásoknak. Közben folytatódik Kijev katonai megerősítése a nyugati szövetségesek részéről. Részletek Iváncsik Attilától.
Az ukrán védelmi miniszter arról számolt be a sajtónak, hogy Németország újabb, ezúttal 4 milliárd euró értékű hadianyag támogatást ad Kijevnek. Mihajlo Fedorov tájékoztatása szerint Berlin ezúttal több száz amerikai Patriot rakétát és 36 darab modern Iris-T rakétarendszert ajánlott fel a szokásos fegyver és lőszer utánpótlás mellett. Ukrajna és Németország mesterséges intelligencia vezérelte harci drónok közös gyártásáról is megegyezett. Az első körben 5000 darabot készítenek. Korábban Spanyolország és Belgium jelentett be hasonló nagymértékű katonai támogatásokat Kijev számára. Norvégia azonban hónapok óta halogat átadni Ukrajnának 6 darab F-16-os vadászgépet. Oszló tájékoztatása szerint a felújítási munkálatok lassabban haladnak a vártnál. Az orosz hadsereg éjszaka 330 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem jelentése szerint a déli Zaporizsjában két helyi civil meghalt. A keleti megye központban, Nyipróban egy épület égett, 20 ember megsebesült. Szlovjanszk városában egy tucat 10 emeletes tömbház vált lakhatatlanná, illetve ismét jelentős a kár az Odessa környéki fekete-tengeri kikötői hálózatban. Szárazföldön kedden tovább tudtak terjeszkedni a kelet-ukrajnai Szumi megyében az orosz csapatok. A kijevi Unián hírügynökség harctéri jelentése szerint az oroszok pár nap alatt 150 négyzetkilométernyi területet foglaltak el a régióban.
Harmadik országbeli migrációs visszatérési központok létrehozásán dolgozik az Európai Unió. A június 12-én hatályba lépő migrációs paktum egyik kulcsintézkedése szerint olyan központokat alakítanának ki, ahol ideiglenesen maradhatnának azok, akiknek a menedék kérelmét visszautasították, addig, amíg vissza tudják őket küldeni saját országukba, vagy egy biztonságos harmadik országba.
A Migráció Kutató Intézet elemzője a Kossuth Rádióban elmondta, az Európai Uniós szervek már régóta tárgyalnak hasonló központok kialakításán. Göncé Róbert arról is beszélt, hogy az intézkedés egyelőre csak papíron létezik, de szerinte az előremutató.
Ezzel a megoldással most az is megoldódna, hogy hogyan ne tűnjenek el az emberek a schengeni térségben, az követően, hogy már kiderült, hogy nem maradhatnak az Európai Unió területén. És ugye ez súlyos probléma, mert hogyha megnézzük, akkor 2014 és 2023 között olyan 450-500 ezer fő volt, aki kiutasításra került, de rendkívül alacsony volt azoknak a száma, jellemzően ilyen 20-30% közé tehető, akiket végül ténylegesen kiutasítottak.
Tegyünk másokkal úgy, ahogyan azt szeretnénk, hogy velünk is tegyenek. Ezt üzente a hívőknek 14. Leó Algériában. Az egyházfő szerint a szegénység és az elnyomás idején is egyetlen vezérelv maradhat, a szeretet. A pápa afrikai békekörútjának első állomásán kedden az ókori Hippóba, Szent Ágoston városában látogatott, ma pedig Kamerunba utazik. Bánkata összeállítása.
Szakadó esőben érkezett 14. Leó pápa az Ágoston rendfőnöke Joseph Farrell kíséretében Hippó ókori romjaihoz, a keresztény gondolkodás bölcsőjéhez. Az ord időjárás ellenére az egyházfő ragaszkodott hozzá, hogy személyesen rója le kegyeletét spirituális atya Szent Ágoston emlék előtt, aki itt élt és dolgozott. A pápa egy sátorban imádkozott, és a megbékélés jeléül elültetett egy olajfát. A Hippó régiuszi romvárosban tett látogatása után 14. Leó az alázatosságot hirdette egy szegények, többségükben muszlimok számára fenntartott idős otthonban, akikről katolikus apácák gondoskodnak.
Thank you, dear...
Köszönöm, drága nővéreim és fivéreim, ezt a találkozót, imádkozni fogok értetek, és örömmel adom rátok áldásomat, mondta az idős otthonban a pápa. Kedden délután az Annábiai Szent Ágoston bazilikában folytatódott a programja. A templom előtt hívek ezrei várakoztak, hogy láthassák az egyházfőt. Ez egy fontos látogatás egy fontos ember részéről, aki mindig is a békét szorgalmazta, nyilatkozta egy zarándok. A zsúfolásig megtelt székesegyházban bemutatott különböző nemzetiségű afrikai szerzetesek előtt celebrált misén. A pápa arról beszélt, ez a föld a vendégszeretet és a túlélés jelképe, ahol muszlimok és keresztények évszázadok óta osztoznak a szent helyen. Az egyetlen Istenbe, a menny és a föld urába vetett hit tökéletes igazságosság szerint egyesíti az embereket, amely mindenkit a szeretetre hív, vagyis arra, hogy minden teremtményt azzal a szeretettel szeressünk, amelyet Isten Krisztusban adott nekünk. Ezért a szegénység és az elnyomás ellenére a keresztények számára a legfőbb vezérelve szeretet. Tegyünk másokkal úgy, ahogyan azt szeretnénk, hogy velünk is tegyenek, mondta 14. Leó. A pápa szerdán Kamerunba utazik, április 23-áig tartó afrikai körútja során ellátogat Angolába és egyenlítői Gínába is.
3 perc múlva lesz 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Magyar Pétert, a Tisza elnökét bízta meg kormányalakítással az államfő. Szó volt arról, hogy nagyköveti szintű izraeli-libanoni béketárgyalást tartottak Washingtonban. Évtizedek óta ez volt az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két ország diplomatái között. És hamarosan beszámolunk arról is, hogy megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka.
Déli krónika.
Megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. A gazdák mától nyújthatják be a kérelmeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Falucska Ivett összeállítása.
A leggyakrabban területalapú támogatást igényelnek, az állattartók termeléshez kötött támogatást, a növénytermesztők pedig környezetvédelemhez kapcsolódva nyújtanak be általában igényeket. Erről beszélt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor hangsúlyozta, összesen több mint 50 támogatási és vidékfejlesztési jogcímen nyújtható be kérelem április 15-től. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton lehet beadni a Magyar Államkincstár weboldalán keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai szükség esetén idén is segítenek a kitöltésben, tette hozzá az alelnök.
A nagyságrendileg ilyen 160 ezer ember adja be, gazdálkodó adja be a támogatási kérelmét. Ebből több mint 100 ezeret az agrárkamarai falugazdászokon keresztül. Tehát azt lehet mondani, hogy a támogatási kérelmeknek a döntő többségét azt a falugazdászon keresztül nyújtják be a termelők, és jellemzően a kisebb gazdálkodók adminisztratív terhét teljesen átvállalja az agrárkamarai falugazdász hálózat.
Az alelnök hangsúlyozta, idén több adminisztratív könnyítést is kaptak az Európai Uniótól.
Lokációval, terület megjelöléssel ellátott fotót kellett készíteni az elmúlt években, és ez gyakorlatilag mindenkinek kötelezően be kellett küldenie az államkincstár irányába. Ez az idei évtől már úgy változik meg kedvező módon, hogy a fotót már csak a helyszíni ellenőrzésnél kell bemutatni. Tehát nem lesz kötelező ennek a megküldése a kincstár számára. És ebből számtalan egyéb könnyítés is származik. Innentől kezdve ez a fotó kiváltja a legeltetési naplót.
Cseh Tibor hozzátette, a benyújtási határidő június 9-e. A késve érkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A betegség észlelésekor szükséges teendőkről, a továbbterjedés lassításáról, valamint a gazdasági károk mérsékléséről készített intézkedési tervet a ragadó száj- és körönfájás járvánnyal kapcsolatban egy szakértői csoport. Tavaly tavasszal országszerte több ezer szarvasmarhát kellett leölni a gyorsan terjedő vírus miatt. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
A Heves vármegyei Sarudon kukoricával etetik a juhokat. Egyebek mellett erről is beszélt annak a helyi telepnek a vezetője, ahol több mint 1700 állatot tartanak. Máté János elmondta, amellett, hogy a telep teljesen zárt, szigorú szabályokat követnek. Szerinte ennek is köszönhető, hogy tavaly elkerülte őket a ragadós száj és körönfájás járvány.
Saját gépeink és egy másik hátsó kapunk történik a beszállítás, úgyhogy egyáltalán nem érintkeznek az állatokkal. Se a traktorok, se a kamionok, semmiféle jármű nem jön be. Esetleg a bárányszállítás van, vagy olyan mozgás van, amit ugye nem tudunk kikerülni, viszont ott akkor kerékfertőtlenítés történik, ugyanúgy a gumikat lefertőtlenítjük.
Tavaly áprilisban fertőtlenítették a kamionokat a szlovák-magyar határon, a fertőzött telepeken pedig leölték az állatokat. Magyarországon több mint 50 év után először a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisbajcson jelent meg a vírus, ami később több telepre is tovább terjedt. Erről már Szalai Ádám, az MTVA tudósítója beszélt.
Miután a nem kevesebb, mint 1400 állatot leölték ezen a telepen, és elszállították a dökútba, egy hosszas fertőtlenítést követően az előző év októberében visszatért ide az élet. Napjainkban 70 tehén és több mint 700 növendék él itt. Kialakítottak egy karanténistálót, az új állatokat itt megfigyelés alatt tartják, mielőtt a többiek közé kerülnek.
A ragadós száj és körönfájás járvány terjedésének megelőzésére 19 pontból álló javaslatot dolgozott ki egy szakértői csoport, amely egyebek mellett fertőtlenítési előírásokat, takarmánykezelési tanácsokat és az érintett telepre vonatkozó működési irányelveket is tartalmaz.
Az IBUSZ utazási iroda és a NetRisk biztosítás közvetítő cég adatai alapján is nőtt az első negyed évben a magyarok utazási kedve. Az év első három hónapjában több mint 80 ezer utasbiztosítást kötöttek a társaságnál. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Az év elején még azt tapasztaltuk, hogy óriási az utazási kedv és a hajlandóság, mind a téli utak tekintetében, mind a nyári előfoglalási számaink is nagyon biztatóak voltak.
Mondta a Krónikának az IBUSZ hálózati és marketing igazgatója. Termes Nóra hozzátette, az európai városlátogatásokat sokan keresték, a közel-keleti konfliktus azonban meglátszik a magyarok utazási kedvén. A márciusi adatokban megtorpanás érezhető. Kiemelte, mindezek ellenére még így is 10-15%-kal magasabbak az idei előfoglalási számok a tavalyi év azonos időszakához képest. Termes Nóra arról is beszélt, hogy egy átlagos egyhetes külföldi nyaralás 300-350 ezer forintba kerül. Ez a részvételi díj középkategóriás szállodában való elhelyezést és ellátást is tartalmaz. Az utazási kedv növekedése az utasbiztosítási adatokból is jól látszódik. Erről már a NetRisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt a Krónikának. Besnyő Márton hangsúlyozta, az elmúlt három hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest 13%-kal többen kötöttek utasbiztosítást. Ez is mutatja, hogy a magyarok egyre tudatosabbak utazástervezéskor. Ma már 10-ből 8-an gondoskodnak biztosításról, sokan pedig akár egy napos kirándulásra is szerződnek.
Azt látjuk, hogy 10-ből 9 ügyfél a legjobb minőségű szolgáltatást választja, ami átlagosan 900-920 forintos napi díj mellett érhető el. Ez egy kismértékű drágulást jelent a tavalyi évhez képest. Ugyanakkor a drágulás az nem csak a biztosítói díjemeléseknek köszönhető, hanem a célországokban történő változásban is keresendő az ok. Például az afrikai országok, Egyiptom, Marokkó jelentősen népszerűbbek voltak az első negyed évben.
Hozzátette, ez az átlagos fejenkénti napi díj prémium szolgáltatásokat, így többnyire egészségbiztosítást, valamint podgyászra, járatkésésre és autólerobbanásra vonatkozó védelmet is magában foglal. Besnyő Márton felhívta a figyelmet arra is, hogy mindig érdemes online összehasonlítani az elérhető ajánlatokat.
A teljes mértékű szolgáltatást, illetve teljes fedezetet érdemes választani utasbiztosításnál. A legfontosabb mindig a személyvédelem, tehát hogyha valami betegség vagy valamilyen baleset történik, akkor erre nagyon fontos, hogy válasszunk megfelelő fedezetet, illetve a podgyászokra is érdemes biztosítást kötni.
Az is befolyásolhatja az árat, hogy aktív programokkal teli, vagy passzív kikapcsolódásra készülünk. Kiemelte, napjainkban már egyszerűen online pár perc alatt köthetünk utasbiztosítást. Fontos azonban, hogy még az országhatár elhagyása előtt gondoskodjunk a védelemről, és fizessük is ki a díjat.
Ha pedig mindenről megfeledkeztünk, vegyük fel a biztosító társasággal vagy alkuszunkkal a kapcsolatot, és kérjünk külföldről egyedi ajánlatot. Szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy egyre többen kötnek útlemondási biztosítást is, amelynek lényege, hogy váratlan lemondás esetén pénz visszafizetési garanciát nyújt az utazónak.
Rekord létszámra számítanak az idei Ultra Balatonon.
Április utolsó hétvégéjén több mint 35 ezeren vesznek részt a Balatont megkerülő 209 kilométeres versenyen. Egyéniben 433 futó indul, mellettük több tízezren csapatokban teljesítik a távot. A futókat ezren segítik a több mint 50 településen átvezető útvonalon. Várhatóan 45 ezer liter víz és 8 tonna banán fogy majd el. Idén is lesz extrém kihívás, 5 ultrafutó dupla kört teljesít megállás nélkül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-as autópálya M5-ös felé vezető oldalán Makó térségénél kamerákat szerelnek fel a 31-es kilométernél. A forgalmat a kéthalmi pihenőn keresztül terelik át. Az M1-es autópályán Hegyesalom irányába Tatabánya térségében a szalagkorlátot javítják, az 56-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Dolgoznak az M5-ös autópályán, Röszke felé, Újhartyán térségében a 44-es kilométernél, valamint Budapest irányába Ócsa térségében a 27-es és 26-os kilométer között. Mindkét irányba jelentős a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Bem József utcánál. Egy sáv járható, lelassult a haladás. Szintén balesetnél helyszínelnek a Krisztina körúton a Döbrentei tér előtt, itt is sávlezárásra készüljenek. Ismét működnek a jelzőlámpák a Fehérvári út, Etele út, Hengermalom út csomópontban, zavartalanul lehet közlekedni. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutántól egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, holnaptól már ismét mindenütt több órás napsütés várható. Részletek Főrécz Adrián meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! A napsütés nem lesz zavartalan, gomoly és fátyol felhők egyaránt bágyattabbá, szűrtebbé és gyengébbé tehetik. De a délután folyamán valóban vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet, egyre nagyobb területen kisüt a nap. Az ország északkeleti-keleti harmadán lesz több felhő, ahol szerény mennyiségű csapadék, kisebb zápor és csepergő eső is lehetséges. A felhősebb részeken kevés 20 fok alatt megtorpan a melegedés, még általában 20 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az előttünk álló éjszaka fagymentes lesz, 4 és 13 fok közé zuhan a hőmérséklet. Holnap várhatóan a hét legmelegebb napján közelítjük délkeleten a 25 fokot is. A legtöbb helyen 20 fok felett alakulnak a csúcsértékek, a gomoly és fátyol felhők mellett pedig több órás napsütésben reménykedhetünk, mely nagy mértékben javítja a hőérzetünket. A gomoly felhők helyenként a magasba törhetnek, így lokális jelleggel rövidebb, kisebb záporok előfordulhatnak. De országos tartós csapadékra csekély az esély. Nem csak holnap, hanem még pénteken és szombaton is. Aztán vasárnap már változik az időjárásunk jellege. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, megnő a csapadék esélye, és egyre nagyobb területen feltámad az északi-északnyugati szél. Köszönöm a figyelmet!
Adrián, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária, Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néver Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nyert és a tabella élére állt a Ferencváros a labdarúgó NB1-ben. A Paris Saint-Germain és az Atletico Madrid már elődöntős a labdarúgó bajnokok ligájában. Milák Kristóf két számban is középdöntős az országos bajnokságon. Egy győzelemre a Gyergyó a címvédéstől a jégkorong Erste ligában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Ferencváros a Groupama Arénában a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB1 26. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Az FTC pontszámban beérte az Eto csapatát, de több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán, és így várhatja a vasárnapi győri rangadót riválisával szemben. A Fradi vezetőedzője Robi Kín Korsós Kristófnak értékelt.
I hope so. Still not happy we conceded the first goal again.
Nem örülök annak, hogy megint mi kaptuk az első gólt, és kellett az eredmény után menni, de szerencsére sikerült megfordítani a meccset az első fél időben, és a második fél időben nem volt annyira benne az, hogy még szerezünk egy gólt. Kicsit hiányzott az intenzitás, de a bajnokságnak ezen szakaszában a legfontosabb 3 pont.
Az előző szezon végén is az utolsó fordulóban dönt el a bajnoki cím, tehát tapasztalta már ezt, hogy a legvégéig tart a feszültség, mennyire várja a Győr elleni rangadót ebből a szempontból.
The match against Dury in this regard.
Of course, this is a big game.
Nyilván nagyon fontos, hogy győzünk a hétvégén egy nagyon kemény meccsen, de még van 4 forduló hátra. Számomra teljesen mindegy, hogyha akár az utolsó mérkőzésen nyerjük meg a bajnokságot, hogyha sikerül, akkor talán ez lesz az egyik legnagyobb teljesítmény, amit a karrierem során elértem edzőként, hiszen azok a nehézségek, amik voltak ebben az évben, úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez nagyon sokat nyom alatba.
A Ferencváros vezetőedzője Robi Kín után a Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsoltot is interjúra kérte Korsós Kristóf.
Így lehet meccset veszteni, hogyha nem sikerül a győzelem Barbantól, mert előnybe tudtunk kerülni egy ellentámadásból, amit terveztünk is, hogy határozottak jók legyünk. Sajnos nagyon gyorsan kaptuk a 2 gólt. Már örültünk, hogy az első gól az les vagy kéz 2 emberrel is, de a VAR úgy döntött, hogy érvényes gól. Sajnos kaptunk rá egy második szép gólt az ellenféltől, és megfordítottak nagyon gyorsan az eredményt. Egész végig a fiúk próbálkoztak megváltoztatni a mérkőzés eredményét. Dicsérném a csapatomat, bár nehezen mondom ezt, mert nem tudtunk pontokat szerezni, de azt gondolom, hogy elég jó mérkőzés sikerült játszani a csapatomnak.
Sokszor elmondtam már, hogy ez a szezon mennyiben más, mint akár az előző, és most a vereség ellenére kérdezem, hogy ez valamennyire mégis egy pozitívabb este volt?
Látsz egy 2007-est, egy Mondovicsot, egy Orjánt, egy Németh Andrást a pályán, egy ilyen mérkőzésen ezt a múltban nem láttuk. Volt itt persze Lameni Colli, volt itt Patricio Stronati, volt itt Jonathan Levi, volt itt Corbu Marius, majdnem az egész csapatot kicseréltük a fél év alatt, ami nem egyszerű feladat, főleg olyan játékosok kerültek ki a padra vagy eladásra, akik nem tudtak bekerülni, nem tudtak kezdőbe játszani a szabály miatt. Mi ezt elfogadtuk, és próbáljuk a fiatalokra építeni a szezont is. Azért mondom, hogy a mérkőzéseink nem kiegyensúlyozottak eredménybe se, meg sokszor játékba sem, de ezt el kell fogadni, hogyha ezt választottuk, ezt az utat, hogy totális változás a múlt év jó csapatát fölváltottuk másokra, fiatalokra, és akár más típusú játékosokra. Minimálisan el kell azt fogadni, hogy örülnünk kell egy ilyen mérkőzésen, mert ez csak egy tapasztalatot tud adni egy 2007-es, 2005-ös évjáratú játékosoknak.
A következő idénytől bevezetik az osztályozó mérkőzést a labdarúgó NB1-ben. Az MLS döntése értelmében az élvonal utolsó helyezettje kiesik, míg a 11. és az NB1 második helyén végzett csapat egymás ellen játszik az első osztályért. A párharc egy meccsen semleges pályán dől majd el. A Paris Saint-Germain és az Atletico Madrid már biztosította helyét a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében, miután a negyeddöntő visszavágóján a Paris Saint-Germain a hazai 2-0-ás győzelme után az Anfielden is ugyanilyen arányban múlta fölül a Liverpoolt, így 4-0-ás összesítéssel lépett tovább. A vendéglátóknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót. Az Atletico Madrid bár hazai pályán 2-1-re kikapott a Barcelonától, de 3-2-es összesítéssel bejutott a 4 közé. A mai másik 2 negyeddöntős mérkőzésen a Bayern München 2-1-es idegenbeli sikere után fogadja a Real Madridot, és az Arsenal is előnyből várja a londoni visszavágót, mivel 1-0-ra győzött Lisszabonban a Sporting ellen. A Liverpool vezetőedzője Arne Slot így foglalta össze a Paris Saint-Germain elleni meccset.
Nagyon csalódottak vagyunk, különösen azért, mert a második fél idő bizonyos szakaszaiban lehetett érezni, hogyha betalálunk, akkor ez egy nagyon különleges este lehet. De a jövő nagyon fényes a Liverpoolnál, megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa legjobb csapataival a saját stadionunkban. Most is uraltuk a játékot, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Erre a PSG ellen nem sokan képesek, de egy dolog eljutni zicserig, be is kell lőni azokat. Ebben viszont alul teljesítettünk, már nem először az idény.
A Liverpool vezetőedzője Arne Slot után hallgassák az Atletico Madrid mesterét Diego Simeone-t a Barcelona elleni továbbjutást követően.
Rendkívüli meccset játszottunk, a hangulat is fantasztikus volt, és már a buszon éreztük, hogy meg lehet a továbbjutás. 14 éve vagyok a klubnál, de mindig izgatottan várom a mérkőzéseket. A továbbjutás után köszönetet mondtam a játékosoknak, mert nagyon hálás vagyok nekik azért, amit elértünk. Ott vagyunk az elődöntőben, és mindent megteszünk azért, hogy legyen esélyünk a végső sikerre is.
A labdarúgó bajnokok ligája mai másik két negyeddöntős mérkőzésen a Bayern München 2-1-es idegenbeli sikere után fogadja a Real Madridot, és az Arsenal is 1-0-es előnyből várja a londoni visszavágót a Sporting ellen. A Real Madrid játékosa Jude Bellingham így várja a müncheni összecsapást.
Any loss in the Champions League feels like a disaster.
A bajnokok ligájában minden vereség egy katasztrófával ér fel. Most olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy a müncheni mérkőzésünk gyakorlatilag egy döntővel ér fel. Minden ezen a meccsen múlik. Be kell látnunk, ez a minden vagy semmi helyzete a mi esetünkben, így kell belevágnunk. Egy ilyen rangadóra készen kell állni, meg kell ragadnunk minden egyes lehetőséget.
Nemzeti Sport Krónika.
Milák Kristóf 49,20 másodperccel második idővel jutott a középfutamba 100 méter gyorsan az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak Németh Nándor ért el jobb eredményt 48,97 másodperccel. A budapesti Honvéd klasszisa aztán 200 méter pillangón szintén másodikként biztosította a helyét a középdöntőben 2 perc 85 másodperces idejével. Csak Márton Riár teljesített nála jobban 1 perc 58,94-dal. A győri Eto 38-27-re győzött a vendég Alba Fehérvár ellen a női kézilabda NB1-ben. A győriek továbbra is veretlenek a bajnokságban. Az Eto bal szélsőjét, Fodor Csengét nem csak a tegnapi mérkőzésről, hanem a vasárnapi dániai Odense elleni bajnokok ligája negyeddöntő első találkozójáról is kérdezte Szalai Ádám.
Kettős érzéseim vannak, semmiképpen sem vagyok teljesen elégedett, de egyikünk sem. A fél időben megbeszéltük azokat a dolgokat, amiket ki szeretnénk javítani, de ugyanakkor visszaköszönt a második fél időben, és most nagyjából védekezésre beszélek. Úgy gondolom, hogy támadásban jól kialakítottuk a helyzeteket, de nem nagyon tudtuk őket belőni, tehát sok hibánk volt, de úgy gondolom, hogy a nagyobb hibák azok védekezésben voltak, és ezeket muszáj lesz majd az Odense ellen kijavítanunk, de nagyon örülök neki, hogy végre hazai pályán játszottunk a saját közönségünk előtt, és azért szerintem ilyen nagy arányú az Alba ellen, holott tényleg ők nagyon jó teljesítményt nyújtanak ebben a szezonban. Összességében elégedettek lehetünk, de azért ott vannak azok a bizonyos kérdőjelek, amiket muszáj lesz kijavítanunk, és javarészt védekezésben.
Mondhatni, hogy egy jó főpróbája volt ez egyébként az Odense elleni mérkőzésnek?
Szerintem jó főpróbája volt, mert tényleg úgy kijöttek azok az idézőres nagyobb hibáink, amiken dolgozunk, és amikről beszéltünk is, és ez megint visszaköszönt sajnos. Mindenképpen egy jó tanulópénz volt, és az Alba egy olyan csapat, ami jó tempót diktál, tehát ők is 60 percen keresztül próbálnak futni. Az Odensehez hasonlóan azért tényleg egy nagyon jó gyakorlás volt ellenük ez a mérkőzés.
Az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban szereplő Phoenix Mercury a 42. helyen draftolta, vagyis választotta ki Rátkai Esztert, az NK Pécs irányítóját. A 19 éves sportoló játékjogát a harmadik körben foglalta le, az előző idényben a tengeren túlon nagy döntőig menetelő Phoenix. A kiválasztással kapcsolatban Rátkai Eszter így nyilatkozott.
Több csapat is érdeklődött, viszont semmi biztosat nem tudtunk, ugyanis a draft egy eléggé bizonytalan játékos börze, hogyha így mondhatom, percről percre váltakoznak, hogy ki kell, ki hova megy, és még a trade is benne van ilyenkor draft közben a lehetőségek között, úgyhogy teljesen bizonytalan volt most ez az egész. Az idei évet még ki fogom hagyni, majd a jövő évben szeretnék ott lenni, és úgy készülni rá, most ez még nagyon váratlanul ért, és a playoff itt van előttünk, most erre koncentrálok teljes mértékben is a nyárra a válogatottra. A pályafutásomat akadémián kezdtem, ahol minden alapot megkaptam ahhoz, hogy ide jöjjek a Rádgéber Akadémiára, és kibontakoztassam a szárnyaimat, úgyhogy mindkét klubnak nagyon hálás vagyok, hogy most itt lehetek, és te draftról beszélhetünk.
A Gyergyó hazai pályán 7 óra kiütötte a Brassót, a Jégkorong Erste Liga döntőjének negyedik összecsapásán, ezzel 3-1-re vezet az egyik csapat negyedik győzelmeig tartó párharcban, és egy sikerre került a címvédéstől. 10 felkészülési mérkőzés vár a májusi A-csoportos világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatottra, az első kettő már ezen a héten lesz. Csütörtökön és pénteken a Megyeri úton Lengyelországgal játszik csapatunk mindkét alkalommal 19 órától. A lengyeleken kívül még Svájccal, Japánnal, Norvégiával, Dániával, Szlovéniával és Kanadával is találkozik nemzeti együttesünk a május 16-ai Finnország elleni világbajnoki rajt előtt. A Ferencváros csatárával, Sofron Istvánnal Bobák Róbert beszélgetett.
Hogy bírod a tempót, milyenek az edzések? Talán ez a legintenzívebb és legkeményebb időszak.
Nagyon jó rá együtt lenni, és kemény pörgős edzések vannak. Mindenki bírja, mindenki szenved, hiszen itt most ennek itt van az ideje. Még van azért egy 30 napunk, hogy elkezdődjön a világbajnokság. Kőkemény munka folyik, ennek ez a normális rendje, bírjuk.
Milyen a szerepet, szerepköröd most a válogatottnál? Rangidős vagy, rengeteg tapasztalattal. Hogy látod, miben tudsz segíteni a csapatnak?
Nagyon sok tapasztalatom van az elmúlt 19 éve, mióta bemutatkoztam a válogatottba, azért sok minden történt. Továbbra is próbálom azt a játékot hozni, amit megszokhattak tőlem, ezt az energikus, fizikális játékot, és én mindig is egy erőcsatár voltam, aki befejezi a végén. Ezt próbálom hozni, de itt a válogatottban azt gondolom, hogy mindenki azt a feladatot kell ellássa, amit éppen az edző szánt rá, hogyha most nekem az lesz feladatom, hogy a negyedik sorban csak védekezzek, akkor azt fogom csinálni. Itt mindig is a csapat lesz, és az ország, a válogatott lesz az elsődleges, nem egyének.
Tavaly sérült voltál a világbajnokság alatt, most mennyire szabadulnak fel azok az energiák, amiket mondtál, mennyire vagy motivált, hogy ott legyél Svájcban?
Szuper motivált vagyok, azt gondolom, hogy mindig, hiszen itt a válogatottban nem kell extra motivációt találni, mindig öröm és büszkeség itt lenni, képviselni a hazánkat. De természetesen ez most még extra nekem, hiszen a sérülés után bíztam benne, hogy újra az A-csoportban tudunk játszani, és újra A-csoportos világbajnokságon jégre léphetek. Köszönöm a srácoknak, hogy tavaly bennmaradtak, és ez megadatott nekem. Nagyon boldog vagyok, nagyon motivált vagyok, de azt gondolom, hogy mindenki.
A magyar jégkorong válogatottból Sofron Istvánt hallották. Gyulai Zsolt lemondott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségi tagságáról, így működésképtelenné vált a testület, ezért rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A magyarok közül két férfi és három női teniszező szerepelhet biztosan az idei második Grand Slam torna a Roland Garros főtábláján. Marozsán Fábiának és Fucsovics Mártonnak, illetve Bondár Annának, Udvardi Pannának és Gálfi Dalmának nem kell selejtezőt játszania. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
A Duna hazai szakaszán Budapestig áradó, lejjebb enyhén változó vízjárású. A folyó Gönyűig alacsony, alatta igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 10,3, Budapestnél 11,2, Mohácsnál 12,5 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 84 cm, 16%, Medve 200, 20, Nagy Bajcs 156, 22, Gönyő 101, 20, Komárom 144, 18, Esztergom 115, 16, Nagymaros 54, 15, Budapest 161, 15, Dunaújváros 27-13, Dunaföldvár mínusz 88-12, Paks 41-14, Dombori 84-17, Baja 180-16, és végül Mohács 193 cm, 15%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 29 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 27 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Pirosúszó mellett 30 deciméter, 60,1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 25 deciméter, 120,1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, 110,400. Középen 27 deciméter, 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 100 cm, 3%. Árpásnál mínusz 71,11, Győrnél 229,27. A Marcal-Móric hidánál mínusz 25,14. Az Ipoly-Nógrád-Szakállnál 49,9, Balasagyarmatnál mínusz 74,9. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyán 108,14, Szekszárdnál 198,29. A Mura Letenyénél 120,15. A Dráva Örtilosnál mínusz 66,18, Barcsnál 128,6, Drávaszabolcsnál mínusz 10 cm, 7%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 89 cm, 50%. Átlag vízmélysége 337 cm, hőfoka Siófoknál 10,5 fok. A Velencei Tóagárdnál 74 cm, 12%, a víz 11,8 fokos. A Fertőtó, Fertőrákosnál 49 cm, 51%, a víz hőfoka 12,1 Celsius fok.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Hallott arról, hogy az Európai Bizottság úgy növelni a gazdaság versenyképességét, hogy vállalati különadót szedne be a cégektől. És mit gondol, hogyan lehetne megelőzni a városi autóversenyzés okozta tragikus baleseteket?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Cherry Tiggo modellek 8.990.000 forinttól. Benzines, hibrid és plug-in hibrid hajtáslánc. Akár összkerékhajtással. 5 vagy 7 üléses változatban. 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Pompás finanszírozással. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. Cherry Auto.
Nehogy ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 150 g-os Snack Day Chips többféle ízben 31% kedvezménnyel csak 399 forint, a 120 ml-es Gelatelli pálcikás jégkrém csoki darabokkal Lidl Plusszal pedig csak 299 forint. Megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Majd, ha ez az ország legnépszerűbb kifogása. Majd, ha jobb lesz, majd, ha nyugodtabb lesz, majd, ha vége lesz valami. Ja, csak közben telik az idő. Nem a jövőbe fektetsz, a jelenedet teszed biztonságossá. Nissan Qashqai, 9,5 millió forinttól. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.